Köszöntelek szeretettel titeket az Úr Jézus Krisztus szeretetével, és örülök, együtt tudunk lenni. Szeretnék olvasni a Máté Evangélium 6. fejezetéből össze egy igét, majd a más helyről is olvasok igét. Hát nem könnyű téma, amivel foglalkoznunk el ma. Az utóbbi időben ilyen dolgok jönnek elő a Szentlélek által. Belefogunk. Jó, Máté Evangélium 6. fejezet 24. versétől olvasunk Isten igéjéből. Kérlek titeket, álljatok még föl, ezt az egy verset így olvassuk el együtt, figyelmesen, Isten iránti tiszteletből, az ő beszéd iránti tiszteletből tegyük ezt így meg. Máté 6:24. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, hogy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mamonnak. Foglaljatok helyet. Bizonyára, aki az evangéliumot kezdte olvasni, ebbe az igében már belebotlott, és úgy elgondolkodott rajta, hogy mit is jelent ez a mamon. Az Istennek, ugye még talán az Istennek volt szolgálatról, talán több fogalmunk van, de mit jelent az, hogy szolgálni a mamonnak, és úgy gondolom, és úgy látom, hogy gyakori az a látásmód, ami nem is teljesen helytelen, de mégis az ige tanulmányozásában úgy látom nem teljesen pontos, hogy a mamon ki mit gondol, hogy micsoda? A pénz, money, mutogatták is. Hadd mondjam nektek, hogy ez is igaz. De ahogy az igét tanulmányoztam, rá kellett jönnöm, hogy nem véletlen nem azt mondja az Úr Jézus, hogy nem szolgáltok Istennek és a pénznek egyszerre, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy nem szolgáltok Istennek és a mammonnak egyszerre. Tehát valahogy az Úr Jézus Krisztus, bár biztos ismerte a pénz fogalmát, hiszen maga a pénz ismert volt már Jézus idejében is, tehát nyugodtan mondhatta volna azt is, nagyon érthető módon, hogy a pénznek. Tehát valószínű, hogy nem véletlen az, hogy az Úr Jézus, azt hiszem elhihetjük róla, hogy nem véletlen, hogy azt mondta, hogy a konkurens Isten a teremtő Istennel szemben a mamon Isten. Megdöbbentő számomra, hogy a názáreti Jézus Krisztus a kiemelkedő beszédében, a hegyi beszédben és egyáltalán a tanításában egyetlen konkurens Istenről sem tanít, csak a mamonról. Nem tudom, feltűnt-e már. Csak a mamont említi konkurens Istennek ebben a világban, amelynek az emberek a teremtő Isten helyett szolgálnak, amelyet szeretnek, és amelyet imádnak. Hát én megdöbbentő dologra jöttem rá, amikor tanulmányoztam a Bibliát, megrendítő és megdöbbentő dolgot fedeztem fel az Isten igéjéből a mamon szellemmel kapcsolatosan, de mielőtt belefogunk, lapozzatok a Biblia utolsó könyvének utolsó fejezetéhez, hogy azért ennek a fényében, ennek az igének a fényében lássuk Istennek beszédét, Isten igéjét. A jelenések, János jelenések könyve 22. fejezet 21-es versét. El tudjuk olvasni hangosan együtt? Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Még egyszer olvassuk erre. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. És még egyszer utoljára. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Tudjátok, én most fejeztem be a Jenisek könyve olvasását, és ez a 22. rész azért nagyon kemény. Az, aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki tiszta, legyen tiszta ezután is. Nem mennek be az ebek, a kutyák, a hazugok, a varázslók az Isten királyságába. De nagyon kemény, aki elvesz és hozzátesz, ugye ezek a kemény igék jönnek. És a Biblia utolsó gondolata mégis mi? Az Úr Jézus kegyelme legyen mindjártokkal. Azért ez úgy jellemzi a mi Istenünket. Tehát bármit hallotok most, őrizze meg a szíveteket reménységben és biztonságban. Ez, hogy a Biblia utolsó szava, utolsó kijelentése, nagyon kemény ítéletek után, ezt látjátok, a Jelenések könyve azért beszél az egyház reménységéről, és a sötétség királyságának bukásáról, és a gonoszságot cselekvők ítéletéről. Igaz? És azért ne feledjük el, hogy az Isten igének utolsó mondata a kegyelemnek az üzenete az ember számára. ez Isten szívét mutatja, az Istennek az indulatát mutatja feléd, felém a teremtett világ, és különös tekintettel kiemelten az ember, emberek világa, és még különösebb tekintettel az egyes ember felé. Így érez Isten, így gondolkodik Isten. Hála legyen ezért neki. Néha imádkozom azzal a Zsoltárral, Uram, ha a bűnöket számon tartod, akkor ki menekülhet meg, Uram? Ki maradna meg? Valószínűleg, hogy... Tehát elképzelhető, hogy néptelen lenne ma a gyülekezeti terem, mert velem az élen elmúlt hét heti akcióink miatt kampec. Na, oké, tehát ez a szemléletmód azért legyen, amikor hallgatjátok az üzenetet és tanulmányozzuk a Bibliát. Nagyon kemény témáról van szó, én érzem a szellememben, ugyanis hadd mondjam nektek, hogy mivel az Úr Jézus Krisztus kiemelten foglalkozik ezzel a konkurens Istennel, arra jöttem rá, hogy ez az emberiség fölött uralkodó legerősebb szellemi hatalom. A Bibliából úgy látom, hogy a mamon szelleménél hatalmasabb erő, ami az embereket pusztulásba és romlásba dönti, nincs. És akkor megdöbbenek azon, hogy a szellemi harcot néha hova próbálják, vagy próbálják irányítani. Halál szelleme, meg nem tudom még miknek a szelleme. Tehát lövöldözés, mindenféle fontosnak tűnő szellem ellen, és akkor el van dugva, és el van bújtatva előttünk a lényeg. Ami az Úr Jézus Krisztus világosan beszél, azt mondja, hogy van egy konkurens szellemi Isten és hatalmasság, amely uralja az emberek világát, hogyha nem az Isten uralkodik a szívükben. Amen. Ugye erről van szó. Azt is mondja a Biblia, hogy az emberek ezt a szellemi hatalmasságot szeretik. Ezt olvasod? Vagy az egyiket szereted, és másik a gyűlöd, nyilván, vagy a másik a szeret, és egyik a gyűlöd. Tehát az emberek szeretik ezt a szellemi hatalmasságot. Ugye hadd mondjam neked, mondjuk a parázasságot, vagy a lopást, vagy a hazugságot, vagy a csalást, vagy Isten káromlást, nem szereti minden ember, aki nem az Isten oldalán van. Így van? Az ezt nem mondhatjuk, hogy minden ember ezen a világon ezeket szereti. Egységesen. A mamon szelleme egy olyan Isten, amelyet azonban minden ember szeret, aki nem az Isten oldalán van, és Isten szereti. Ezt mondja az Úr Jézus. Igaz? El tudjátok fogadni? Együtt vagyunk? Jelezzetek. Tehát el tudjátok fogadni. Örülök neki. Amikor a Bibliát tanulmányoztam, akkor rá kellett jönnöm arra, hogy önmagában a pénz az nem elég erős hatalom ahhoz, hogy az emberek szívét megragadja, és teljes pusztulásba döntse. Mint ahogy az Istennel szemben lévő hatalmasság erre képes. Tehát önmagában a pénz nem elég arra, hogy minden embernek a szívét az egész világon, minden embernek a szívét elfordítsa az Istentől, és minden ember szívét megragadja, és a pokorra jutassa. Önmagában a pénz nem elég, igaz? Tehát a mamon valószínűleg nem csak a pénz jelenti. Akkor lépjünk mélyebbre. Miért akarnak az emberek pénzt? Önmagában azért akarnak, hogy több pénzük legyen? Vagy valami más céljuk van? Jó? Azt mondod, amit el akarnak érni. Oké. Mit akarnak elérni az emberek? Hogy például hatalmat akarnak szerezni. Például biztonságot szeretnének a pénzzel. És még? Elfogadást. Még egyszer? Kényelmet szeretnének biztosítani saját maguknak. Aztán még? Sikert szeretnének. Például boldogságot szeretnének a pénz által szerezni. Mik ezek, amikről most beszélünk? Vágyak. Vágyak. Kívánságok. A mamon Isten, a mamon szellem a vágyaknak a szelleme. A gonosz kívánságoknak, a gonosz vágyaknak a szelleme, amely által az emberek világát az ő imádatára kényszeríti és készteti. Márpedig, ha belegondolsz, ebben az egész világon minden ember egységes, hogy vágyakozik. Szeretik az emberek, hogy a vágyai be vannak töltve. Igaz? Szeretik az emberek, és imádják, szolgálják a vágyaikat. Nem erről szól az élet? Nézd körül! Mire megy ki ez az élet, ez a világ? Hogy az emberek a vágyaikat kielégítsék. Így van? Hát ehhez a kielégítéshez jelen pillanat, amit az emberek testi életük szerint vágynak, mind elérhető a pénzzel. Amit az emberek a testi életük szerint vágynak, értsétek jól, tehát nem a valóságos tartalomról beszélek, hisz akkor Isten lenne a megoldás. Amit az emberek valóban szeretnének a vágyaik által elérni, ahhoz ma, a mai világban, a mai kultúránkban is a pénz és a pénz által szerzett hatalom elegendő. Így van? Az emberek ma a világban egy olyan szellemi hatalomnak vannak alávetve, amely a vágyaik által fogságba, rabságba, igában tartja őket. És folyamatosan ezzel a vágy ébrentartásával uralkodik ez a szellem, ez a mamon szellem az emberek világán évezredek óta. Évezredek óta. Ha lapoztak a Péter apostol második leveléhez, Péter apostol második levele, első rész, harmadik versétől. Kettő Péter 1:3-tól, 3-4 egyébként ezt a két igét olvasom. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket, ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Azt mondja a Biblia, hogy amikor Isten szelleme által ki lett jelentve nekünk, az Isten ígérete, az Isten gazdagsága, ezt azért tette Isten, hogy megmentsen bennünket attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban, amelybe a kívánság által jutnak az emberek. A kívánság, azt mondja a Biblia, hogy a pusztulásba, a romlásba, az összedőlésbe, az összeomlásba, a katasztrófába, a pusztulásba, a végső megsemmisülésbe dönti az embert és az emberek világát. A Biblia azt mondja, hogy maga a kívánság, tehát ugye maga a rossz kívánság, tehát nem az Isten szellemétől való vágy, hanem a negatív, a testnek a vágya, a testből fakadó vágyak, azt mondja, okozzák azt, hogy ez a világ rothad, és pusztul, és a végül pedig teljesen tönkre megy. Nos, gondold végig a környezetedet, a magad életét, hogy az emberek mit, miért csinálnak úgy, hogy fáj a másiknak, vagy átgázol a másikon. Mi az oka? Mi motiválja? Mi van a mélyén? Ha lapozunk a Biblia első könyvéhez, Mózes első könyve, vagy a végén már jártunk, és menjünk a Mózes első könyvéhez, akkor azt látod, hogy az emberek világát ez a szellemi hatalom döntötte pusztulásba. Vitte a romlás útjára. Mindjárt meg fogjuk nézni, a több igét megnézünk, lassan próbálok haladni, mert nekem elég hosszú idő volt, hogy eljussak odáig a látásmód, amire most eljutottam, és szeretném, ha tudnánk tempóban együtt haladni. Nem biztos, ez rövid lesz, megpróbálom belőni a kapacitást, a befogadó kapacitást, és annyit venni ma abban sok-sok órában, amit én ezzel foglalkoztam, amennyi itt fogható és el lehet tölteni. Tehát most lépésről lépésre megpróbálok titeket vezetni azt szerint a gondolkodásmód szerint, hogy Isten szellem engem vezetett, hogy megértsem a mamon szelleme mögötti hatalmat. Tehát, hogy mi az, amiről Jézus Krisztus azt mondja, hogy a konkurens Isten, amellyel nekünk valójában harcunk van. Tehát a Mózes első könyv harmadik fejezetben beszélgetés a sátán és Éva között, 6. vers, 1 Mózes 3:6. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni a fáról, mert csábítja a szemet. meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, ő is evett. Nézzétek csak! Ott van a hazugságnak az atya, aki azt mondja az új szövetség, hogy megtéveszti, megcsalja, becsapja az embereket, hogy a kívánság által, a test kívánság által romlásba döntse őket. Ezt csinálta sátán az első perctől kezdve. Az ember életébe felépített a testéből fakadó kívánságot, amely Isten ellen önmaga próbálja kielégíteni a saját élvezeteit, önmaga próbálja megszerezni azt, amitől boldog lesz és teljes lesz. Ezek a kívánságok persze mindenki jót akar, hát magának akar jót, nem másnak, ne feledd el. Tehát az ördögi kívánság szintről a lényeg az, hogy magának akar jót. Tehát nem érdekli a másik, ő akar. Ő akar, hogy be legyen töltve a kívánsága. Éva azt mondta, hogy tetszik, kívánatos az a gyümölcs. Aztán menjünk tovább. A büntetésnél azt mondja Isten igéje, az átok, ami megjelent az ember világban, 16. vers, az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülő gyermeked, mégis vágyakozol férjed után. Vágyakozol férjed után. Azt mondja a Biblia, hogy a mai világban vannak asszonykák, így mondja a Timóteushoz írt levélben a Szentírás, vannak asszonykák a különféle vágyaktól űzötten, ettől vezetve buknak el. Olyan megdöbbentő számomra, amikor egy nő, vagy egy férfi a kívánság hatására mindent felad. És néhány percért, vagy néhány hétért föladja az összes többit, ami érték volt számára az életben. Ez egyik nagyon megdöbbent, különösen férfiak oldaláról ez. És mi motiválja ezt? A vágy. A testnek a vágya. Néhány perc, és kész mindent odaadni érte. Milyen erős hatalom ez, hogyha valaki képes a család életét, a kapcsolatait mind feláldozni néhány percért. Milyen erős Isten ez? Nem véletlenül Krisztus azt mondja, hogy ez az a konkurens Isten, a mammon szelleme, amely sokakban uralomra jutott. Nézni fogjuk, vagy 30 igét kigyűjtöttem ezzel kapcsolatban az új szövetségből. Nem fogjuk talán mindet megnézni, talán mindet lefontán diktálni, majd olvassátok el, nézzétek utána. Szóval ezek az asszony női oldalról nézzük. Félelmetes a mai világban, hogy annyira vágynak nők társ után, hogy azt mondja, ezek a buta nők, így mondja a Biblia, balgák, buták, együgyűek, a kívánságaiktól hajtva nem látják a valóságot. Képesek nők odaadni a testüket, az életüket is kiszolgáltatni férfiaknak, mert azt hiszik, hogy szereti őket. De otthon nem hagyta el a családját, hetente kétszer találkozik vele, akkor is maximum csak jól érzni, akkor enni meg, lefeküdni vele, és ő azt mondja, hogy de, nekem ez fontos. A Biblia azt mondja, hogy ez a szellem, a vágyaknak szelleme, amely elkezd vezetni egy nőt, azáltal megvakul. Megvakul. És nem látja a valóságot arról a helyzetről, és álomvilágban van. Nem boldog és szenved benne, de annyira vakká tett ez a szellem, hogy nem képes felocsúdni abból a helyzetből. Csak mikor már kifosztotta teljesen, és akkor bizonyos szenvedések, kínoldások után kimegy ebből a kapcsolatból, és látom azt, hogy néhány hónap vagy fél év múlva újra visszamegy ebbe a kapcsolatba, mert még mindig nem ocsulott fel, és még nem tisztult ki az elméje. Mert a vágyai vezetik, arra vágyik, hogy szeressék, arra vágyik, hogy elfogadják, vagy arra vágyik, hogy végre a gyermekeknek legyen anyja, vagy arra vágyik, hogy legyen végre gyermeke. Sok mindenre vágynak az emberek, ami nem Isten szerinti, az Isten igazsága, az Isten szabályi szerint való út, az Isten szabályi pedig nem korlátozni akarnak bennünket, hanem megvédeni a pusztulástól. Nagy különbség. Tehát látjátok, hogy megjelenik az asszonyban a vágy. Szóval a férfi, látjátok, hogy erről a mechanizmusról beszéltem, férfi oldalról a világban és női oldalról. Azt mondja, a férfi uralkodik rajta, az asszony pedig vágyakozik utána. Nézzétek meg a kapcsolatokat ma a világban. amik nem az Isten szerint valók. Nézzétek meg, vagy vizsgáljuk a sajátjainkat, amikor Isten nélkül éltem, vagy éltünk. Volt a kapcsolat, hogy mennyire a vágyak szintjén mozgott a női részről, és mennyire az uralkodás részéről működött a férfiak részéről. Megszerezni, birtokolni, tulajdonolni. Ezt akartam egy nővel, amikor én nem voltam Istentől való. Ez nem azért, mert én így gondoltam, hogy jónak, hanem nem tudtam más csinálni. Ez a törvényszerűség, a szellemi törvényszerűség működött az életembe. Nem mertem kifejezni az érzelmét, mert én uralkodni akartam. Birtokolni akartam. Tehát nem mutathattam meg, hogy szeretem a másikat, mert én akartam birtokolni őt. És nem lehettem olyan gyenge, hogy azt lássa, hogy szeretem. Így gondolkodtam a testi, természetes, a természeti gondolkodásmódom szerint, amelyet az Isten szellemétől idegen szellem, a vágyak szelleme uralt. Elképesztő, hogy egy kapcsolatban mit bírnak egymás mellett emberek. Elképesztő, hogy milyen gyötrelmet tudunk okozni egyik ember a másiknak, Isten nélkül. Félelmetes. És a rengeteg szenvedés mellett még mindig együtt maradnak. Miért? Mert valamire vágynak. És még mindig reménykednek, hogy talán a vágyuk beteljesedik. És vágyik, hogy talán majd ma, vagy holnap. Majd talán holnap után. Még mindig vágyik. És teljesen le van vakulva, hogy nem fog megváltozni. Csak minden nappal egyre kifosztottabb leszel, amíg az öngyilkosságban ne veted magad. És végső kétségbeesésében azt nem látod, hogy nincs megoldás. Arra vágyom, hogy meghalljak. Mert az a legjobb nekem, hogy az öngyilkosság előtti gondolatokban ezen meg ki akarnak lépni. Arra vágynak, hogy megszabaduljanak a sok szenvedést és fájdalomtól, amelyet a vágyai kielégítése utáni hajsza okozott az életükben. Vagy életünkben. Így van? Így van, vagy nem? Tehát nem mondom, hogy egyet kell értsetek velem, tehát nyugodtan mondjátok, ha nem így gondoljátok, alkalom után. De jó, most komolyan gondolom, tehát meg lehet beszélni ezt. Természetesen nem gondolom, hogy most mindenkivel külön vitát fogunk így nyitni ezen a Isten tiszteleten, de azt gondolom, lehet erről beszélni, és gondold ezt tovább, gondold végig. Lapozzál egyet. 1 Mózes 4. Testvérpár, az első emberpár, gyermekei, Ádám és Éva gyermekei, Káin és Ábel. Azt olvassuk a Bibliában, hogy egyik állattartó, a másik növénytermesztő, és azt látod, hogy megáldotta Isten, kérdezem, csak Ábelt áldotta meg Isten? Káint is? Megáldotta Isten Káint is. Hát termett a földje, szép zöldséget termett a földje, gazdagon megáldotta Isten. Tehát nem csak Ábelt áldotta meg az Isten, hanem Káint is. Így van? A különbség nem az volt, hogy Isten nem áldotta őket egyformán, hogy Isten jobban szerette Káinnál Ábelt. Tehát nem ez volt a probléma a Bibliában, hanem a különbség az volt, hogy ahogy ők viszonyultak az Istenhez. Ábel azt mondta, úgy gondolkodott, hogy engem Isten tett gazdaggá, Isten áldott meg, benne bízom. Káin pedig úgy gondolkodott, az én kezem munkája után lettem jómódú, az én kezem munkája után lett sikeres a gazdaságom, a gazdálkodásom, és én ebbe adok Istennek, az Isten dolga pedig, hogy az én vágyaimat kielégítse, tehát dicsérje meg. Így van? Ábel pedig áldozatot adott Istennek, a zsidókhoz írt levélben azt mondja, hogy hit által tette ezt. Tehát Istenben bízott a szíve. És azt mondta, tudja, hogy az Úr tartotta meg a nyáját, az Úr szaporította meg a nyáját, Isten kezének áldásától lett gazdag. Nem az ő vágyai után való koslatástól lett gazdag. Igaz? Ezt látjuk zsidókhoz írt levélben, a Mózes első könyve 4. részében. És akkor ezt látja Káin, azt mondja a Biblia, hogy lesütötte a szemét, és elkezdett irigykedni a testvérére. Azt mondja a Biblia a Jakab levelében, és irigységre kívánkozik a szellem, amely bennünk lakozik. Azokban, akik nem az Isten útján járnak. Hoppá! Tehát azt lehet látni a Bibliából, hogy az Isten nélküli ember életében egy szellem munkálkodik. Mindjárt meg fogjuk nézni a Bibliából, hogy milyen ez a szellem, ki ez a szellem, mert elő is ad kijelentés a Biblia. Tehát irigykezni kezd Káin, és felhívja Isten a figyelmét. Nocsak, mire? Azt mondja 6. vers 4. részben 1 Mózes 4:6-tól. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta! Tehát az Édenkerten kívüli ember életében az Isten kijelentése által van lehetőség uralkodni a bűn által gerjesztett vágyon. Amen. Ezt mondja Isten Káinnak, hogy de te uralkodj rajta. Megdöbbentő dolog az, hogy leselkedni, a leselkedni héber kifejezés, az egy démonra utal, egy szellemre utal, aki az ajtó előtt leselkedik, és keresi, hogy mikor nyílik meg az ajtó, hogy bemenjen a házba, megkösse és tönkretegye azokat, akik bent lakoznak. Ugyanaz a héber kifejezés használja a héber nyelv egy babiloni démonra, egy erős szellemre, egy erős szellemi hatalomra, ami itt megjelenik ebben a Bibliában. Tehát a bűn leselkedik, azt mondja, és a leselkedés héber kifejezése, ez egy démoni hatalomra, egy szellemi fejedelemségre, hatalmasságra utaló kifejezés a héberben, amit a babiloniak tiszteltek, babiloni szellemvilágból ismert volt. Babilon, tudjátok, Biblia első fejezetét utolsóig, a Babilon szelleme az antikrisztusi, az ördögi, a sátáni uralomnak, királyságnak a szelleme. Babilon le is a Jánosok 18. fejezetében van a leborulásnak, ledöntésének a kijelentése, és ott azt mondja a Biblia, hogy és a kívánságod megszűnik. A Babilon kívánsága, a Babilon szemlélet kívánsága megtörik, és nem lesz többé. Jelenések könyve 18. fejezetében fog megszűnni, és fogja megtörni az Isten hatalmával, dicsőség és erejével. És nem lesz többé a kívánságod. Jelenések könyve 18. fejezet, majd az ige helyet pontosan meg fog mondani. Tehát azt mondja a Biblia Káinról, hogy Isten felhívja a figyelmét, hogy figyelj, barátom, van egy erős szellem, aki a bűnt hoz az életedben, amelynek vágyakozása van terád. Tehát azt mondja, tehát értsétek jól, az ajtó félfánál van, várj, mikor nyílik meg az ajtó, hogy beroncson oda, és mindent tönket tegyen. Káin, tudjátok, hogy nem enged Isten figyelmeztetésének, enged, hogy eluralkodjon rajta az irigység, a bosszú vágy, és bosszút áll a testvérén, és az első testvérgyilkosság történik meg, a bűn által gerjesztett vágyból motiváltan. Érzitek a súlyát ennek a dolognak. Mielőtt tovább mennénk, lapozunk vissza a Máté evangéliuma 6. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mikről beszél még akkor, amikor erre a mamon Istenről, mamon Isten hatalmáról beszél. Itt vagytok még? Tudtok is figyelni? Talán az információ kicsit sok, de megpróbálunk célányosan, élesen, erőteljesen haladni előre. Oké? Tehát nem csapongani, hanem nagyon konkrétan, erőteljesen megérteni, hogy hogyan lehet győzni ez felett a konkurens Isten felett. Ez a lényeg most. Hogyan lehet győzelmet aratni? Akkor átszövi a gondolatainkat, a szívünket, az életünket, és azt tapasztaljuk, hogy bizony a vágyak hatalmába kerítették az életünket, a testünket. Mint keresztények. Mit lehet tenni ilyenkor? Hogy lehet szabadnak lenni ettől a szellemi hatalomtól? Hogy lehet győztesnek lenni efelett a szellemi hatalom felett? Isten ereje által. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy nézzük meg a 6. fejezetet. Első része, azt mondja a 6. fejezet első verse, hogy az adakozásról beszél Jézus Krisztus, hogy milyen módon cselekedjük az adakozást, ne kürtöltetve, hanem titkon, ne az iránti vágyunk kielégítésére, hogy megdicsérnek bennünket, elismertek legyünk, hogy mennyit adakoztunk, hanem ezt az Istenet van hálába gyakoroljuk az adakozást. Ez egy óriási szabadságot hoz az egyik tényezőtől, a pénz szerelmétől az életünkben. Az adakozás, az adás. És a másik nagyon fontos dolog, és ennél sokkal fontosabb dolog, az önzés. Az önzéstől hoz szabadságot az életünkben, akkor képesek vagyunk az Isten szellemének befolyás alatt adni. Amen. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ettől a szellemiségtől szabadon élni az Isten szerint valadakozással lehetséges, amikor az ember nem azt várja, hogy megdicsérje Isten, vagy a másik, vagy a gyülekezetben az előjárók, hanem Isten szerint valadon tud adni, ugye, anyagi javakat, szeretetet, ételt, sok mindent lehet az adakozásba beletenni. Ja, erőteljesen a Biblia beszél javakról, amelyekkel Isten megáldott bennünket. Aztán mondja a másik dolgot, az ima. Az imádkozás témájáról beszél Jézus Krisztus. Azt mondja, ne arra vágyjatok, hogy mikor imádkoztok, megdicsérnek benneteket, hanem arra vágyjatok, hogy mikor imádkoztok, az Isten legyetek együtt. Nézzétek meg, ezt a kettőt állítja itt is szembe Jézus Krisztus. Így van? Tehát a látszatot, a látványt, az ember elismerés állítja szembe az Istennel történő titkon lévő dolgokkal. Ami csak úgy az Úr tud, az Úr lát. Mert hadd mondjam, hogy az az igazi, az a valóságos, amit az Úr lát. Tehát ami abból van, abból a motivációban, hogy ezt az Úr akarom, hogy lássa. Nem az a lényeg nekem, hogy más lássa, hanem az Úr akarja, hogy az Úr lássa. De a Jézus Krisztus erről beszél, ez azért van, mert bizony ennek a szellemnek a befolyása alatt a testi kívánságunkon keresztül nagyon hamar be tudunk sodródni olyan cselekedetekbe és viselkedési formákba, hogy azt tartjuk lényegesnek, hogy mit fognak rólunk gondolni az emberek. Akár az adakozásnál, akár az imádkozásnál. Vagy nem imádkozom, mert mit fognak gondolni rólam, vagy pedig úgy imádkozom, mert tudom, hogy hallják. Aztán Jézus tanít az imádkozásról, a mi atyánkat mondja, hogy hogyan imádkozzunk. Nem fog most a mi atyánkon végigmenni, de Istennek a dicsőséget, ugye, Istentől várja a szükségek betöltését, azért hálás, és azt mondja, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Így van? És ne vigy minket a kísértésbe. Tehát Jézus Krisztus nagyon fontosnak tartja, hogy úgy imádkozzál, hogy legyen szabad a szíved a gonosztól. Amen. Tehát az imádságunkban Jézus Krisztus azt tanítja, hogy ez jó, ha benne van. Most gondold végig, hogy mikor imádkoztál utoljára így. Hogy nem közben jártál valakiért, nem imádkoztál valamiért, nem a vágyaidat akart, hogy Isten betöltse, hanem az volt neked fontos, hogy Isten a szívedet szabadítsa meg a gonosztól. Persze a több is fontos, értitek? Tehát most nem akarom csak egy síkúan mondani, mert az egész ima fontos, Isten a dicsőséget adva, hálásnak lenni, Istentől várva a szükség betöltését, megoldalmazhatni a kísértéstől és a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Amen. Ezért tud Isten megszabadítani bármilyen hatalomtól is. Mert ő a legfelsőbb. Őnál nincsen hatalmasabb. Szóval menjünk tovább. Beszél Jézus Krisztus a böjtölésről. Nézzétek meg itt is, miről beszél. A látványról és a tartalomról. A böjtöléseket nem úgy gyakoroljátok, hogy tíz perce böjtölök. Ilyen szent vagyok. Mármint fazék. Hanem azt mondja a Biblia, hogyha böjtölsz, kend meg olajjal magad, mosakodj meg, férfi vagy borotválkozz meg, kend meg magad olajjal, tehát legyél illatos, jó értelemben. Fit. Tehát ne látszik az rajta, hogy te most böjtölsz, és milyen szent ember vagy, hogy te olyan szent böjtöket gyakorolsz, hogy oda vagy meg vissza magadtól is. Azt mondja a Biblia, hogy a böjtöltők akkor ne látszatnak böjtöljetek, ne a vágyaitokat akarjátok kielégíteni a böjtölésetekkel, hanem Isten keressétek, és őt imádjátok abban. Amen. Látjátok megint ez a kettő. Menjünk tovább, nézzük meg, mit tanít az Úr Jézus. Azt mondja, hogy az igazi kincs. Ne gyűjtsétek magatokat a kincset a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok nem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott van, vagy ott lesz a te szíved is. Amen. Nézd meg. Megint, hogy mi a fontos, mire vágysz? Ha ez most ki lenne vetítve a névvel együtt, oda, mindenkiről itt ma, velem együtt, hogy mire vágysz? hogy mire vágyok. Nem biztos, hogy tapsolnánk örömünkben, igaz? Hogy mennyi minden, és az a keveredik bennünk. Kutyulódik bennünk ezekből a dolgokból. És olyan vakok vagyunk is, balgák, hogy nem is veszük észre, és hagyjuk bankot, és sodrodjunk a vágyak és a kívánságok hatalmáltal. Mondom, tehát mindig, mikor ilyen predikációra készülök, először saját magamat vizsgálom, és nézem meg az ige fényében, és írtam is a SMS-t a hálás volt vezetőknek, most imádkozatok, értem, mert erről fog tanítani. Tehát éreztem, olyan súlya van, olyan kemény, olyan leleplező, tehát a feeling, meg a felszínen nem lényegesen túlmutató az Isten igének a szántása az életünkben, amíg azért nagyon megrendítik az embert, és megrázzák az embernek az életét, persze jó értelemben. Aztán beszél a másikról, a testlámpása, a szem, hogy tehát a szemed tiszta, az egész tested világos lesz, ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benne lévő világosság, sötétség, milyen nagy akkor a sötétség. Szem, ugye a Biblia szem a lélek tükre, mennyit vétkezünk a szemekkel, mire nézünk, kire nézünk, mit kívánunk, mit szeretnénk, megvető tekintet, irigy tekintet, hogyan, bátorító tekintet, elismerő pillantás, alázatos, tiszta tekintet, mennyire nem mindegy, igaz, hogy a szemeink, a szemem, a szemünk mire van használva. És mennyire összefüggésben van a világosság, a belső világosság és a sötétséggel az, hogy az ablakon keresztül fény jön be, vagy sötétség. Igaz? Mert ebbened világosság önmagadtól nincs. A világosság, ami bennünk van, az Isten világossága. Amen. Isten gyűjtött világosságot a mi szívünkbe. Ez mi a Biblia. És akkor utána beszél az Úr Jézus Krisztus a mamonról. A mamon szelleméről, mint konkurens szelleméről, konkurens Istenről. És utána pedig beszél az Úr Jézus Krisztus a gondviselésről. Az Úr Jézus Krisztus nem a vágyaink beteljesedéséről beszél, hanem a szükségeink betöltésének ígéretét adja számunkra. Amen. Nem azt mondta az Úr Jézus, ha bennem hisztek, toronyórát kaptok láncostól. Igaz? Hanem azt mondta Isten, hogy én a szükségeiteket be fogom tölteni. Amen. Tehát legyetek nyugodtak, ne aggodalmaskodjatok, nem kell emiatt aggódnotok, tudom, mire van szükségetek. Tudom, mire van szükségetek. Ki van lőve egy óriási terület az életünkben, hisz az emberek mit megmozgatnak, hogy a vágyaik, a szükség betöltését, vagy a vágyaik elérését beteljesedni lássák, hogy elérjék azokat, beteljen. Igaz? És gondolj bele, hogy az életedben egy óriási terület, amit az emberek életét jelen pillanatban megköti, és befolyásolja, szabadság jöhet be. Ha az Isten világosságra tölti be az életemet, és nem testi módon a vágyak szellemének befolyásolat gondolkodom, hanem Istenben bizakodom, és azt mondom, Uram, ezt ígérted, köszönöm szépen. Tudom, hogy lesz mit ennem, lesz mit fölvennem, és lesz hova lehajtani a fejemet. Mindig. Mert megígérted. Amen. Nem mondta az Úr Jézus, hogy itt, hogy lesz Mercedesed, meg nyaralód, meg mit tudom, hogy micsoda. Ezt nem ígérte, tényleg. Ne éljen csalódás, ez nem lesz. És ha lesz, akkor a Biblia azt mondja, Prédikátor könyvében, aki javakkal rendelkezünk, legyen boldog, séljen vele, de tudja meg, hogy Isten számon kéri, hogy hogyan és miképpen élte az életét. Tehát lehet vele jól élni. Tehát önmagában azért fontos, amit most mondok, hogy nem a pénzzel van probléma. Tehát látjátok, hogy csak a pénz lenne ez a mamon, akkor hány keresztény adakozó ember, akinek sok pénz van és rengeteget ad, akkor most ő mind... Értitek? A pénz az csak egy eszköz. És ezt az eszközt mire használom, azt a vágyaim határozzák meg. Hogy milyen vágyak vannak a szívemben. Isten gondviselése. És nézzétek meg, hogy megdöbbentő, hogy az Úr Jézus utána egy nagyon jellemző társam jelenségre hívja fel a figyelmünket, ez pedig az ítélkezés. az irigységre hajló szellem, a vágyatudat szellemre jellemző az ítélkezés és a rágalmazás. Tehát a másik ellen áskálódni, a másikat tönkretenni, a másik életét megfúrni. Gondoljátok végig, idézzétek fel a kommunikációt, amit a munkahelyiteken, iskolában, kollégiumi szobában a másokról való beszélgetés kapcsán hallunk, és remélem csak hallunk és nem mondunk. Miről szólnak? Elképesztő dolog, hogy mennyire a magam szemében néha nem látom a gerendát, és máséból a szákát akarom kivenni, hogy elképesztő a kommunikációra, mennyire jellemző ma az emberek egymásról beszélgetnek a hátuk mögött, hogy ott van a szemében a gerenda, és a másik meg a szákát próbálja kritizálni, és nem vesz észre. Ítélkezés, rágalmazás, és Jakab apostol, amikor a Jakab 4:7-ben ezekről beszél, akkor hasonló szellemi kinyilatkoztatásnak a világosságával találkozunk, mint az Úr Jézus Krisztusnak a tanításánál. Azt olvasod Jakab 4:1-től, honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Elképesztő. Tehát számomra, mikor ezeket így végigtanulom ezt, ezeket a 20-30 igét, igen helyett, megdöbbentem, hogy milyen erő, milyen hatalom ez a terület, ez a kívánság által hajtott, űzött világ. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök, Káin. Irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok, és viszálykodtok. Erről szól az élet? Erről szól az élet? Egyik a másikat megfojtaná egy kanál vízben, hogyha az neki előny szerezhetne. Elképesztő. És félelmetes. És mindez azt mondja, hogy kívántok valamit. És nem tudtok célt érni, hisz mindenkinek nem lehet meg minden, amit kíván. Ezért öltök, irigykedtek, pusztítatok, áskálódtok. Akinek mondjuk elérte, vagy sikerült az életében. Ezt próbálj befeketíteni, besározni, lehúzni. De Isten hatalmasabb ennél. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Ne felejtjétek, amikor ezeket hallgatjátok, tudom, kőkemény. És nagyon brutális. De azért olvastam a jelenéseken egy utolsó versét, vagy utolsó mondatát, mert az Istennek a hozzáállása, hozzámállása, a kegyelem. Azt mondja az Isten igéje, vagy ha kértek is valamit, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy világgal való barátság ellenséges és az Istennel, ugye ez a szellemi különbség. Tehát nem mindegy, melyik szellem uralkodik bennem. Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek, ez a természetéből fakad ennek a szellemiségnek. Hogy azt gondoljátok, hogy az írások nélkül mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik, de még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kedélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek ezért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát megint nagyon fontos igazságról beszéltünk. Beszéltünk az adakozásról, beszéltünk az imádkozásról, beszéltünk a böjtölésről, beszéltünk a helyes értékrendről, és beszéltünk az Istennek való engedelmességről. Amen. Közel legyetek az Istenhez, és ő is közelni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezdeteket, ti bűnösök, szentejétek meg szíveteket, ti két lelkűek, kettő szelleműek. Gyötrődjetek, gyászoljatok, és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. ne rágalmazzátok egymást. Testvéreim, aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. A gyülekezetben a testvér rágalmazás mögött ez a szellem van. Ez a szellem van mögötte. Ha pedig törvény felett ítélkezel, nem megtartod olyan ítélő bírájával a törvénynek, ez a törvényadó, egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fel a barátod felett? Tehát aki ezt mondja, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanatok. Ha az Úr akar és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek el bizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tehát igen, nagyon fontos dolog Jakab leveléből, megelőzi az isteni bölcsesség. Azt mondja, Istentől való a bölcsesség azonban milyen, tehát szükséges az, hogy isteni bölcsessége teljen meg az életünk, és azért imádkozni jó. Aztán beszél arról, hogy az, és Mátéval ugyanez össze lehet hozni, hogy az Istennek való engedelmesség, az Istenben bizalom szabaddá teszi a szívünket attól, hogy a vágyak szelleme uralkodjon az életünkön. Szabaddá tesz bennünket. Szabadságot hoz be az életünkbe. Fölszabadítja a szívünket, szellemünket. Ezzel kapcsolatban még az Efézusi levél második fejezetéből szeretnék néhány igeverset olvasni. És aztán lenítálok egy pár igét nektek, hogy majd nézzétek meg. Talán néhányhoz még fűző kommentárt, mert ezeket megnéztem a görögben is, és néhány igének a megértéséhez jó a görög kifejezésnek az értése is. Efézus 2:1-5, és akkor itt beszélnék még erről a szellemi hatalomról, és itt beszélnék arról, hogy miért mondom én azt, hogy ez a legerősebb szellemi hatalom, a vágyak szelleme, a vágyak által uralkodó szellemi hatalom ebben a világban, amelyel viszont mindenkinek harca van. Tehát minden hívő keresztények harca van. És ez nem az a kategória, hogy ezt el lehet kerülni szellemi harcban, hanem ez az a kategória, amiről beszélt Révész Lajos testvérem is azon a szombati napon. Na ez a harc, amit minden keresztének fel kell vállalni és meg kell harcolni. Nem lehet elbújni előle. Konfrontálni kell nap, mint nap. De győztesek vagyunk. Efézus 2:1-5, nézzétek csak, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, vagy szellemhez, amely most az engedetlenség féljében működik. Ekkor mi is mindjárt közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a haragfiai voltunk emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyen minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett, Krisztussal együtt kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt fel is támasztott, és a mennyek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa jövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedeteket teremtett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok szerint éljünk. Nos, azt mondja a Biblia itt, hogy ez a szellem, amely az emberekben működik, akik a testük kívánságaival élik az életüket, levegő birodalmának fejedelme, levegő birodalma fejedelmének szelleme. Megnézve az eredeti szöveget, a exusia, arché vagy alkon, ugyanez a kifejezés van a Efézusi levél 6. fejezetében a démon világ strukturálódásának leírásakor a legfelsőbb hatalomnál. Azt mondja a Biblia tehát, hogy az uralmak fölött lévő uralkodó. Tehát ezt jelenti a levegő birodalmának fejedelme, hogy az uralkodók a hatalmasság fölött uralkodó legfelső hatalomnak a szelleme működik az engedetlenség fiaiban, hogy a testi kívánságai révén halálban legyenek és pusztulásra maradjanak. Így van? Tehát az uralmak és hatalmasságoknak az ura, démoni fejedelme, szelleme által működik ez a világ a vágyak rabságában. Az emberek nem azért követnek el bűnöket, mondjuk a pénzszerzés érdekében, mert több pénzt szeretnének, hanem mert meg akarnak valamit szerezni, amire vágyakoznak. Ami nem az Isten szerint való, hanem a szárksz, és mindenhol egyébként a testkívánságról beszél itt az ige, és majd leditálom, emlékeztetem a szóma is a szárksz különbségére, talán néhányan emlékeztek még, amikor erről tanítottunk itt a gyülekezetben. A szárksz ugye a test romlottságából fakadó kívánságot jelenti, a szóma pedig a húst, tehát a testet jelenti, tehát a fizikumunkat, a létünket, a testünket jelenti, amelyet oda kell szállni az Istennek. A szárksz az megölése való. Azt mondja a Biblia, hogy ekkor mi is mindjárt közöttük éltünk testünk kívánságaival, a szárksz kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamait. Tehát kiszolgáltatva a vágyaknak, amit az érzékeinkkel megkívántunk. Azt akartuk csinálni. Hát nézd meg! Tehát a mai világban mi motiválja az embereket? Nincs se Isten, se ember, se törvény, semmi. Annyira jellemző a mai világban az, hogy élvezni akarja mindenki az életet. Csak ha mindenki önző módon élvezni akarja az életet, akkor hát valaki ennek károlatja lesz, nem? Az adott kapcsolatban vagy szituációban. Hát mindenki egyszer nem élvezheti önző módon az életet. Az önzés azt jelenti, hogy elveszek valamit tőled, amitől én boldogabb leszek. Az önzés azt jelenti, hogy én vagyok fontos, nem te. Most kit érdekel, hogy te hogy érzed magad, én boldog akarok lenni. Tamással beszélgettünk, talán elmondhatom ezt a beszélgetést, amit hallgattál, két fiatalember beszélgetett. Nem megdöbbentő egyébként. Kapcsolataikról beszéltek, hogy egyik kapcsolatból be, másikba ki. És akkor mondja az egyik fiatalember, hogy te figyelj már, barátnő, mit kér tőlem. Hát azt szeretem, hogy megöleljen, meg simogassam, meg hogy szeressem. Hát mondtam neki, vegyen kutyát, a szeretetre vágyik. Buszon. Jó hallható beszélgetés. Teljesen természetes. Hova süllyedt az ember? Hova süllyedtünk mi emberek? Az értékrendben, a kapcsolatokban, a döntéseinkben, az életminőségben. Nem úgy van, hogy a Biblia mondja, hogy megmeneküljetek attól a pusztulástól, vagy romlástól, amit a kívánság okoz a világban. Vajon nem a kívánság döntötte pusztulásba és romlásba ezt a világot, az önző testi kívánság? Gondold végig a történelmet, de gondold végig szűkebbre a saját életedet, a családodat, a barátaidat, az ismerőseidet, az életüket, hogy milyen szinten éljük, vagy élik az emberek az életet. Milyen életminőséget élünk, vagy élnek emberek. És ott mondjam, hogy bizony keresztény emberek lévén ez a szellem próbál bennünket is befolyás alá keríteni, uralkodni, eluralkodni, elhatalmasodni az életeden, vagy az életünkön, hogy a vágyakat cselekedj és bűnbessél. És a vágyak határozzák meg a döntéseinket, vagy cselekedeteinket, a vágyak kielégítésétől várjunk boldogságot, vagy örömöt, abban az esetben, hogy el vagyunk szakadva az élő Istentől, és el vagyunk távolodva az Istentől. Kérdeztem egy lelkipásztor testvéremet, hogy hogy van a gyülekezet. És kérdeztem konkrétan egy családod is, hogy hogy van. Utolsó gondolataim, még el nem alszol. Tudom, hogy nem volt könnyű ezt végighallgatni, én ezt megértem. Tehát nem egy ilyen lendületes prédikáció volt tele humorral, meg mindennel, és elég sok információt is mondtam el, tehát becsüllek téged, ha tudtad követni. Ez eddig végig. Az Úr áldjon meg téged, és növelje szellemi kapacitásodat még egy kicsit. Halleluja! De jobban, még jobban. Ezt kívánom. Áldást kívánok az Úrtól. Hol is tartottam? Ja, igen. Hát magamat belezavartam. Oké. Okay. Tehát kérdeztem, hogyan a gyülekezet. És akkor azt mondta, hogy figyelj, hát vannak jól is emberek, meg vannak rosszul is. Van néhány éve keresztény, aki felreállt, azt mondja. Meg van olyan is, aki kitartó, erőteljes. Mert tudod, meg kell tanulják az emberek, hogy a pásztorról kapcsolat nem menti meg, és nem tartja meg őket. Mondom, ezt hogy érted? Hát tudod, néhány ember azt gondolja, hogy jó barátja van a pásztorral, akkor az ő élete meg fog tartatni, mert hát jó barátja van a pásztorral, és akkor az úgy elég. De azt mondja, figyelj ide, a kapcsolatok önmagában senkit nem tartanak meg. Három dolog kell az életben. A Szent Szellem által az Istennel való közösség, az igével való közösség, és a kapcsolatok. A testvéri kapcsolatok. Ennélkül a három nélkül senki nem marad meg felett a szellem eszemben. Senki. Soha nem fogsz tudni megállni. Ha meggyengül a Szent Szellemmel való közösséged, a Szent Szellem által való közösséged az Istennel, ha meggyengül az igével való közösséged vagy közösségem, és meggyengülnek az emberi természetes testvéri kapcsolataim, akkor nem fog tudni megmaradni. Ez a három együtt kell, hogy működjön az életemben, hogy meg tudjak maradni. Irányba tudjak maradni. Ez a barátom azt mondta nekem, hogy tudod, olyan, mint a nyilvessző, amit kilőnnek, három tolla van, hogy irányba tartsák. Hogy célba érjen. És ez a három toll, a Szent Szellemmel való közösség, és hát az Isten a közösség, az igével való közösség, és az emberi kapcsolatok, testvéri kapcsolatok, tehát a szellemtől való, és a szellemétől való kapcsolatok. Amen. Hogyan tudsz megszabadulni, hogyan tudok megszabadulni, kitisztulni ettől a szellemtől, ha most a igehirdetés során felfedezted magadban, vagy felfedeztem magamban, hogy bizony az életem bizonyos területével beleszűrődtek ezek a ördögi, démoni befolyások, ennek a sötét szellemnek a hatása jött az életembe, vagy befolyásra kerített az elmémet, a szívemet. Nagyon fontos dolog, hogy állíts helyre az Istennel való közösségedet, állíts helyre az igével való közösségedet, és állíts helyre a gyülekezettel, a testvérekkel való kapcsolatodat. Ez az első és legfontosabb dolog, amit sürgősen tegye meg. Aztán pedig böjtölj, és imádkozz. Máté 11-ben azt mondja az Úr Jézus, ez a fajta nem megy el, csak imádsággal és böjtel. Amen. Ha egyelőre nem boldogulsz, vedd igénybe a kapcsolataidat, és kérd, hogy böjtöljenek és imádkozzanak veled emberek, hogy megszabaduljanak a szellemnek a befolyása alól. Ha úgy érzed, és úgy éled a napjaidat, hogy érzed, nem vagy szabad, és lelepezte a Szent Szellem most benned, hogy azért nem vagy szabad, mert bizonyos módon a vágyak kezdtek előalkodni az életemben, vagy az életedben, akkor nagyon fontos ez a négy dolog, hogy tedd meg. Tehát Istennel, a Szent Szellem által közösség megújítása, az igével való kapcsolat megújítása, az emberi kapcsolatoknak, a testvéri kapcsolatoknak, gyülekezeti kapcsolatnak a megújítása, és a böjtölés, és a megerősített imádkozás. Amen. Én ezt látom, ezt a négy dolgot, amely szükséges ahhoz, hogy valaki szellemben szabad tudjon lenni ebben a világban. Tehát ez a négy dolog, ugye Istenhez köt. Így van? Tehát Isten szelleméhez köt. Isten jelenlétébe kapcsol be téged. Ha valakinek nincs közössége az igével, elcsúszik. Elcsúszik. Nagyon-nagyon fontos. Tehát most én, amikor ezt végigtanulmáztam az igét, ezeket az igéket, hosszú órákon kezdve, és kezdtem gondolkodni, olyan módon korrigálta Isten a szívemet, meg olyan módon lelepezte a szívemet Isten, hogy elképesztő. És ugyanígy az emberi kapcsolatok. Néha azért lazulnak már az emberi kapcsolataink, mert nem tudunk őszinték lenni. Félünk elmondani, hogy bennünk van. És annyira félünk tőle, hogy magunk sem merünk szembenézőre. És akkor nem tudunk megszabadulni. És az emberi kapcsolatokban előjönnek a dolgok Isten jelenlétében. Kijönnek, hogy nem vagyok boldog, nem vagyok szabad. Eluralkodtak rajtam a vágyak. És nagyon fontos a böjtölés, az Isten szerint való böjt. Na most... Böjtöléssel kapcsolatban kérte néhány ember, hogy van gyakorlati dolgot is mondjunk, hogy nem kezdek új tanításban. Amikor eldöntöd, hogy böjtölni fogsz, akkor vagy a legéhesebb. Nem találkoztál még vele? Mikor tudja a tested, hogy fog kapni enni, akkor annyian nem tolakodik. Már 10 órakor. De reggel eldöntöd, hogy böjtölni fogsz, már 10-kor olyan éhesebb, mint amikor délbe szoktál, vagy 1 órakor. Hogy van ez? A szárksz. A test élni akar. És akarja, hogy a kívánsággal megtörd a böjtöt. Aztán az első böjti napon kezd fájni a fejed. Délután 2-3 órakor, Uram, hát dolgoznom kell. Hát csak ezt kicsit még megeszem, hát tudod. Uram, hát nekem dolgoznom kell. Hát megértheted. Ismerem magamról, tehát ezt nem úgy mondom, mert a könyvekben olvastam, tehát az én könyvemben olvastam, amit az én életemről van letírva. Érted? És akkor azt tapasztalom, hogyha túl vagy az első napon, és a második napon a böjtben, és a szellemben kezdesz megerősödni, az Isten a közösségben, akkor Isten szelleme és az ige elkezdi megtölteni az életedet. És érdekes, hogy böjtölni általában a harmadik nap után könnyebb, mint az első napon. Könnyebb. Megdöbbensz, amikor hosszabb időszakot böjtölsz, odaszállod magad a böjtölésre. Tehát nem a böjtölés, nem az, hogy most frankizzel, hogy hány napot böjtöltem, érted? Nem erről szól a történet. Ha van az, hogy megalázom magam Isten előtt, ugye erről beszél Jakab, alázzátok meg magatokat Isten előtt. Sírjatok, gyászoljatok, böjtöljetek. Ugye gyász, böjt. Böjtöljetek Isten előtt, hogy felemeljen titeket, hogy majd megtisztítson, megszabadítson benneteket. És ne félj odaszállni magad, mert mondom, a hosszabb távon, amíg részleges böjtöt is válasz, hogy naponta azt mondod, hogy egy vagy két étkezés kihagysz, és akkor ezt hosszabb ideig fogod csinálni, nyugodt lehetsz, hogy ki fogod bírni, nem fogsz belehalni. Azért azt mondom, hogy ilyen hétnapos böjtnél már, vagy azért fontos a kapcsolataid, hogy legyenek kapcsolatok, oda kontrolláljanak, figyeljenek, akár orvosi felügyelet is szükséges lehet, a teljes böjtbe vagy. Részleges böjtnél az annyira nem veszélyes, tehát ha minden nap legalább valamilyen egyszer étkezel, iszol és táplálkozol, akkor nyugodt lehetsz, hogy akkor tényleg végképp semmi problémád nem lesz, mert teljesen a testnek a működése biztosítva van, az emésztés és minden egyéb életfunkciód működik, csak le fog lassulni. Tehát 3, 4, 5 vagy 7 nap után a szervezet szépen lelassul, gyomorod kezd összeszűkülni és beáll arra a fenntartásra, amit az a táplálék okoz a testedben, a szervezetedben. Fogyni fogsz persze. Ez jobb, mint a Norbi. De önmagában arra vágysz, hogy fogysz, már a mamon szelleme uralkodik az életedben. Már belepiszkított, belerondított egy szent dologba. Tehát az a vágya, hogy belemocskoljon, összemocskolja az Istenek szent dolgait. A tiszta kapcsolatokat, az emberi kapcsolat, az Isten való közösséget, a böjtölést, az imádkozást, az adakozást. Látjátok, Jézus világosan beszél erről, hogy milyen területeken próbál. És akkor ebből jön ki a rágalmazás, amikor az ember a saját nyomorúságát másra vetíti rá. Hogy mindenki hibás, csak én nem. Azért vagyok így, mert ő. Meg azt nem kaptam meg. Meg az Isten se adta meg. Ez mondja hívőként. Tehát megújítani a Szent Szellem által az Istennel való közösségemet, a Szent Szellemmel való kapcsolatomat. Bírjátok még? Kilépni és kibillenni a rutinszerű életből. Megengedni, hogy Isten szelleme vezessen, tanácsoljon és befolyásolja az életemet. Néha olyan vad dolgokkal is, amitől megáll az ember esze. Én megdöbbenek néha, hogy mennyire el tudok billenni és testi módon tudok lenni az Istennek a közösségbe jelenlétébe. És mennyire figyelnem kell, és tudatosan vissza kell igazítani a szélet, arra Isten szellemének befolyásolat legyek, és ne gondoljam már azt, hogy már tudom, hogy mit kell csinálni Isten szellemének. Csak egy példa. Soha nem gondolkodhatunk úgy, hogy mondjuk valaki pedagógusként tanul az iskolában, és akkor ő gyerekmunkában fog profétikus kenettel gyerekmunkát végezni, és az ő dolga az, hogy gyerekeket Isten vezesse. Önmagában azért, mert ezt tanulta, még nem jelenti azt, hogy szellemi kenet is van rajta. A kenet nem tanulható. A kenet mellé meg sok mindent meg lehet tanulni. De zenészek is beszélhetnénk. Önmagában az, hogy valaki tanult zenét, éneket, bármit, még nem jelenti azt, hogy neked dicsérésben kell szolgálni. Mert nem biztos fel van rá kenve. Zenét lehet tanulni, meg éneket is, de kenetet nem lehet tanulni. Csak két példát mondtam. De érzed? A test gondolkodás módja, és a szellem által vezetve. Tehát ez egy bizonytalan, tehát nem tudsz sémákat felállítani, hogy holnap eszerint a séma szerint kiválasztunk valakit erre a szolgált, vagy arra a szolgáltra. Meg kell engednünk Isten szellemét, meglepjen bennünket. Mert Isten gondolatai tágabbak, messzebb látnak, többet látnak, mert Isten látja a szíveket. Isten tudja, mivel kent fel, milyen ajándék ajándékozott meg valakit. És meg kell engednünk Isten szellemének, hogy vezessen bennünket. És ez csak egy terület volt, amiről beszéltem. Tehát Isten szellem által vezetve lenni. Az igével való közösség. Az igével való közösség azt jelenti, hogy az Isten igéje befolyásolja az én életemet. Tehát olyan szinten vagy a közösségben az Isten igéjével, hogy az Isten igéje befolyással tud lenni az életemben. Világosságot tud, Isteni értelmet, Isteni bölcsességet tud behozni az én szívembe, az én életembe. Tápláléka a szellememnek, a táplálékává lesz, hogy a száz kívánsága meghalljon, elpusztuljon, ezért táplálom az újat, a belső ember szerint valót, az Isten szerint valót, az Istennek engedelmesére törekvő belső embert, az újat, az újjászületés által létrejöttet. Az Isten igéjével a közösség nem jelent bibliaolvasást. Mert beszéltünk a feleségemmel, új közegben ugye új helyzet, új otthonban lakunk, és reggelente olvastunk még ét, de tele voltunk feszültséggel, mert nem tudtunk időben elkészülni, stb. Éppen most házasoknak beszéltünk róla. És hiába olvastunk ét az egész család, nem ért semmit. Mert formailag megcsináltuk mi a feladatot. Meg éreztem, tudtuk, hogy kell csinálni, de mégsem volt közösségünk az igével. Tehát az Isten igény nem tudott hatással lenni az életünkre, mert az ott a feszültség, az idegesség, hogy már menni kell, szorított problémák, feszültségek. És olyan volt, Monika mondta, mint hogy áthúztuk volna az egészet. Hiába olvastunk igét, értitek? Tehát Isten igényel a közösség azt jelenti, hogy engedem, hogy hatással legyen az életem. És sokszor volt olyan, hogy amikor olvastuk együtt az igét, arra napra Isten irányba jött a szívünket, az életünket. Üzen nekünk, előző nap imádságra üzen nekünk az Isten. Abban az igével a közösségben, mert ilyet is átéltünk. És ez fantasztikus dolog. Ha nincs így, akkor meg kell újulni az életünkben az igével való közösségnek. Különben elhajlunk, eltévedünk. Amen. Jó. Még a bőjtből van lehetőség, van idő. Néhány dolgot megosztottam veletek, hogy a bőjtel kapcsolatban hogyan jó gondolkodni. Remélem, talán néhány adottat tudod segíteni, tudod bátorítást vagy megértést, szemű megértést. Ne feledd el, Jézus Krisztus bement az erős fegyveres házába, megkötözte őt, és kihozta a drágaságot, téged. Te ne feledd el, amikor az a napon, amikor megtértél, azt mondtad, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, bocsáss meg bűneimet, semmilyen hatalom, erő, uralom, fejedelemségnek nem volt hatalma arra, hogy visszatartson téged. Megkötözve, nyűszítve, tudomásul kellett venni ennek a szellemnek, hogy te a Krisztusé vagy, és szabad vagy. Amen. Ez az alapállapot. Ez az alapállapot. És jó, hogy ezen a kősziklán állok, és jó, ezen a kősziklán állsz, és akkor nem fog elsodorni semmi ezen a világon. Bármi történik. De ez a közösség a kősziklával, az alapelvek elhangzottak, hogy ezek nélkül nem fog menni. Ne akarj újat kitalálni. Jó neked ez a régi is. Mert ez működik. Ha működött a megtérésedkor, hidd el, működik a mai napokon is. Ma is. Amen. Ha az Úr Jézus Krisztus nem tudott jobbat mondani a Biblia végén, hogy és Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, amen, akkor ne akar jobbat kitalálni. Oké? Okay. Kegyelemből tartatunk meg. Kegyelemből tartatunk meg. És az Úr meg akar őrizni a szívünket attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz ebben a világban. Amen. Amen.